Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, önök heti külpolitikai összefoglalónkat hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A közel-keleti helyzet, valamint az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy a miniszterelnök szerint rendkívül veszélyes helyzet alakult ki Európában. Orbán Viktor a brüsszeli EU csúcs után tartott sajtótájékoztatón beszélt erről. Herceg Zsolt összefoglalója.
Orbán Viktor először a befagyasztott orosz vagyonról beszélt, amelyről egyelőre az a döntés született, hogy nem adják oda az ukránoknak.
Van 210-230 milliárd eurónyi vagyon, amelyet befagyasztottak a háború kezdetekor itt, Nyugat-Európában. A zöme Brüsszelben van, egy Euroclear nevű cégnél van a legnagyobb része, de Brüsszelben van a legnagyobb része, de különböző pénzügyi konstrukciókban van. Angliában is, van Franciaországban is, van Luxemburgban is, van Japánban is, meg valami kevéstán Amerikában. Is. Egyébként nekünk magyaroknak is van devizatartalékunk itt Nyugat-Európában. És hogyha most a befagyasztott orosz vagyont elvették volna, amit sikerült elhárítani, akkor másnap már nekünk azt a naprendi pontot kellett volna tárgyalnunk a magyar kormányban, hogy hova tegyük a devizatartalékunkat, mert ott, ahol elkobozzák, ott semmiképpen nem hagyjuk. Egyelőre ezt most zárójelbe tettük, de föl vagyunk készülve arra, hogyha kell, akkor a devizatartalékot kimenekítsük ebből a kétes biztonságú helyzetből, amivé alakult a nyugat-európai devizatartalék üzlet.
A miniszterelnök ezt követően áttért a közös hitelfelvételre, amit hadikölcsönnek nevezett.
Mi a konstrukció? A konstrukció az, itt van Ukrajna, adunk nekik kölcsönt, amit az ukránok majd vissza fognak fizetni. És ezt úgy adjuk oda ezt a kölcsönt, hogy az Európai Unió kimegy a pénzpiacokra, hitelt vesz föl, de ugye nekünk nincs pénzünk, és ezt a hitelt átadja hitelformájában Ukrajnának. Azzal, hogy ő majd azoknak, akiktől ő vette föl hitelt a pénzpiacon, majd akkor tud fizetni, ha az ukránok is fizetnek. Tehát a két kölcsön össze van kötve. De az ukránok nem tudnak fizetni. Következésképpen majd a pénzpiacról felvett kölcsönt valakinek vissza kell fizetnie. Ugye ez nem Ukrajna lesz, akkor az Európai Uniós tagállamoknak vissza kell fizetni. Az volt a kérdés, hogy ki az, aki ebben nem hajlandó részt venni. És ez három ország volt, Szlovákia, Csehország és Magyarország.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a hadikölcsön háborús pályára helyezte az Európai Uniót, amit a történelemből jól ismert és rendkívül veszélyes helyzetnek tart.
Úgy kell elgondolni, hogy tegnap álltunk a vasútállomáson, ott a peronon, és akkor 24-en úgy döntöttek, hogy vesznek jegyet arra a vonatra, ami a háborúba megy, és három meg azt mondták, hogy hol a kijárat, ami a béke felé megy, és mi szépen elkezdtünk oda kiodazni. Ez a helyzet. Tehát ami tegnap történt, az egy rendkívül súlyos dolog. Amikor a németek megindították a háborút a második világháborúban, akkor pontosan ugyanezt mondták, mint amit tegnap hallottam. Győzni fogunk, és a háború költségeit nem a jóvátételből, hanem a győztes zsákmányból fogjuk majd az elfoglalt területekből is tovább kielégíteni. És a hitelt, amit Németország fölvett, mert Németország hitelből finanszírozta a második világháborút, azt majd a győzelem miatt elérhető vagyonból és profitból fogjuk kifizetni. Ugyanazon a pályán vagyunk.
A miniszterelnök az által a német háborús erőnek nevezett Európai Néppártot tartja a legnagyobb felelősnek a kialakult helyzetért. Herceg Zsolt, Inforádió 88,1.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke eredményesnek ítéli a brüsszeli gazdatüntetéseket. Pap Zsolt először az Európai Unió és az úgynevezett Mercosur országok, Brazília, Argentina, Uruguay és Paraguay között kötendő szabadkereskedelmi megállapodásról nyilatkozott az Inforádiónak. A riporter Herceg Zsolt.
Sok kockázatot rejt magában a Mercosur megállapodás. Egyrészt olyan termékekkel töltené fel a boltok polcait, amelyek egészen más termelési környezetből, egészen más szabályrendszerből előállított termékek, félkész vagy alapanyagokról szól. Ezek a bizonytalan eredetű, kétes eredetű termékek nem csak a Mercosur, hanem Ukrajnából érkező termékek esetében is igaz, hiszen itt két szabadkereskedelmi megállapodásról beszélünk. Olyan országokról, ahol engedélyezett a GMO-s növényeknek a termesztése, ahol olyan növényvédőszereket használhatnak, alkalmazhatnak, amelyek az Európai Unióban évek vagy évtizedek óta tiltó listán szerepelnek. Kettős mércét alkalmaz a bizottság. Hogyan lehetne megmaradnunk, a piacainkat megőrizni? Ez a legnagyobb kihívása és talán a tüntetésnek a legnagyobb mozgatója volt, hogy kiárulja piacainkat. Elárusítja az Európai Bizottság, az Európai Unió azokat a belső piacokat, ahova termeltünk, és kockára teszi a fogyasztók egészségét, a gyermekeinknek a jövőjét. Mindemellett megjelent az, hogy hogyan nyírbálná meg a támogatásainkat. A jelenleg kiadott utolsó verziós következő költség fejlesztésről, illetve a közös agrárpolitikáról, amely meghatározza a vidék, az agrárium és a mezőgazdaság fejlődésének lehetőségét, közel 25%-os elvonást tartalmaz a 2021-i számokhoz képest. Tehát 27 utáni időszakra jelentős forrás elvonással számolhat mind az agrárium, mind az élelmiszeripar a következő támogatási ciklusból. Elnehezíteni a hozzáférését, kockáztatná a gazdáknak a megmaradását és a megélhetését, és nem utolsó sorban pedig a fogyasztót veszélyeztetni a bizottság ezekkel a javaslatokkal, amelyekben szabadkereskedelmi megállapodásokat köt, és bizonytalan eredetű termékkel árasztja el a belső piacokat.
Hogyan érzi, a brüsszeli gazdatüntetések elérték vagy elérik a céljaikat? Van előrelépés?
Azt gondolom, hogy van. Rá kell jönni a bizottságnak, hogy az, amit képvisel, az ellen egy emberként az egész gazdatársadalom mind a 27 tagállamból együtt gondolkodik és képes utcára vonulni, hangját hallatni, érvelni, és nem szeretnénk egyebet, csak levonni a következtetéseit az elmúlt időszakok támogatásainak, egy asztalhoz ülni és megtervezni közös munkában a következő támogatási ciklust. Nem elvonásokat, nem szigorításokat, hanem észszerű, végrehajtható szabályokat szeretnénk alkalmazni. A tegnapi nap tüntetése az egy tartalmas nap volt, sok-sok értékes felszólalással, majd a végén pedig a bizottságnak a 4 különböző biztosával egy hosszú estében nyúló vitát folytattunk arról, hogyan lehetne megőrizni a forrásokat, hogyan lehetne megtartani a piacainkat, milyen strukturális változásokat szeretne a bizottság végrehajtani, ami ellen tüntettünk, megértetni velük, hogy Európa gazdatársadalma, élelmiszeripara, vidéke mit szeretne megőrizni, mit szeretne megvédeni, és mit veszélyeztet a bizottság ezekkel a javaslatokkal.
A gazdatüntetések műfajukból adódóan sohasem szelídek, de ezek most kifejezetten hevesek voltak. A rendőrök vízágyút alkalmaztak, a tüntetők krumplikkal dobálták meg a rendfenntartókat. Miért lettek ezek a megmozdulások most ennyire hevesek? Talán nem így tervezték?
Abszolút nem így. Ezt a tüntetést én két táborra bontanám. Volt egy békés, közel 7-8-10 ezer fős tömeg, sok ezer traktorra. És volt néhány száz fős tömeg a Luxemburg téren, aki dobált, rendet bontott, szembeszállt a rendőrséggel. Az a tüntetés, amelyen a magyar gazdák is Európa gazdáival részt vettek, az egy szakmai alapon nyugvó, néhány kilométeren keresztül sok traktorral történő békés tüntetés volt. De valóban egyébként jellemző Európa gazdatársadalmának vérmérsékletére, és a probléma nagyságára ennek a tüntetésnek a hevessége is. Ekkora maga a probléma azzal a javaslattal, amelyet a bizottság a gazdák elé tárt, hogy eladná a piacait, kisemmizni a gazdatársadalmat és meglopná a támogatásokkal. Előkészíti Ukrajna csatlakozását, hiszen már most is szabadkereskedelmi megállapodásból számolatlan mennyiségbe elárasztaná mondjuk kukoricából Európa piacait. De behozna emellett tojást, húskészítményeket, gabona, lisztet, olyan feldolgozott vagy félkész termékekkel árasztaná el Európa piacait, amelyekre jelenleg nekünk is magyar gazdáknak vagy Európa gazdatársadalmának megvan a képessége. Piaci védelmeket kérünk, hiszen a szomszédunkban dúló háború így is nehéz helyzetet teremt, mind energiában, mind inputanyagköltségekben, és amíg a piacainkat és támogatásainkat is megnyírbálják vagy elveszítjük, nem marad lehetősége az agráriumnak a túlélésre, vagy a hatékonyság növelésére és a fenntarthatóság irányára.
Az EU csúcson elsősorban Franciaország és Olaszország kezdeményezésére tulajdonképpen elhalasztották a Mercosur megállapodás megkötését, ez tehát mindenképpen eredmény. Hogyan folytatják? Mi a következő lépés?
Valóban egy nagyon komoly eredmény és hosszú tárgyalások sorozata jutott oda, hogy a Mercosur megállapodást elhalasszák. Nagyon komoly eredményének tartjuk a tegnapi napnak, mind az állam és kormányfők tanácskozásának, mind pedig a gazdák tüntetésének. Most pedig az a következő feladat, hogy azokat a strukturális alapokat és szabályokat meg tudjuk beszélni a bizottsággal, meg tudjuk őrizni a forrásokat. Azt szeretnénk elérni, hogy a vidéket ne tegyék egyenlőségjellel az agráriummal, különböző vidékfejlesztési forrásokat, lehetőséget szeretnénk a vidéknek, az agráriumnak, a helyben maradásra, a fiataloknak, a munkahelyteremtésre és az otthonteremtésre. Tehát nem csak a közös agrárpolitikáról, hanem a vidéknek a fejlesztéséről, egy biztos megélhetésről, a jövőről szeretnénk egyeztetni.
Pap Zsoltot, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökét hallották. Nagy többséggel megszavazta az Európai Parlament az orosz gáz kivezetését célzó határozatot. Hortai Olivért, a századvég konjunktúra kutató ZRT energia és klímapolitikai üzletág vezetőjét kérdeztem.
Azt szokták mondani, hogy a politikában és a szerelemben nincs olyan, hogy véglegesség, nincs olyan, hogy soha. Az Európai Bizottság részéről több ízben felmerült, hogy örökös szankcióval kívánják sújtani az orosz energiahordozókat. Dani Jorgensen energiaügyi biztos úgy fogalmazott, hogy soha többé egyetlen molekula orosz olajat vagy gázt sem szeretne az európai piacon látni. Úgyhogy a bizottság részéről a kommunikáció alapján ez a törekvés. Az Európai Parlamentben, ahol tegnap megszavazták ezt a lépést, ott még nagyon sok olyan képviselő van, aki hasonlóan radikális álláspontot képvisel ebben az ügyben. De én úgy látom, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban részben a háborúval kapcsolatos fejlemények tükrében is egyre több és több olyan vezető is van az Európai Unióban, aki már árnyaltabb, mérsékeltebb hangnemet üt meg ebben a kérdésben. Azt is hozzá kell azonban tenni, hogyha az Európai Unió teljesen leállítja az orosz olaj- és gázbeszerzéseket, akkor bizonyos infrastruktúra elemek helyreállítása jóval nehézkesebb lesz, egyszerűen műszaki okokból kifolyólag is.
Tehát ami nem folyik valami, az úgy tönkre megy, hogy utána nincs értelme helyreállítani, vagy újat kell építeni? Erre céloz?
Vagy nagyobb problémát okozza a helyreállítását. Vannak azok az infrastruktúra elemek, amiket konkrét kár ért, tehát például az északi áramlat gázvezetékkel kapcsolatban több ízben fölmerült, hogy a 4 vezeték szából egy az nem sérül, de annak nincs meg az engedélye, azon viszonylag rövid időn belül újra lehetne indítani a szállításokat. A másik 3 vezeték sérült, azokat is helyre lehetne állítani, ennek lenne egy jóval nagyobb költség igénye és idő igénye, de ennek csak akkor lenne értelme, hogyha mind a két oldalon igény mutatkozna a kereskedelemre. De mondjuk a barátságkőolaj vezetékkel kapcsolatban több ízben fölmerült, hogyha teljesen leállítanák a vezetéket, és ez jó ideig így is maradna, akkor utána jóval kisebb eséllyel állítanák helyre, hiszen olyan helyreállítási munkálatok lennének szükségesek, amelyek csökkentenék annak a lehetőségét, hogy helyre lehessen állítani a vezetéket, de én úgy látom, hogy ez a meccs még nincs lefutva. A mai nap a kormányfőknek még meg kell szavazniuk, bár az előzetes információk alapján ez csak formaság, azáltal, hogy a bizottság ezt egy kereskedelempolitikai intézkedésként keretezi, és nem szankcióként, és elegendő a minősített többség az elfogadásához. Nagyobb esély van arra, hogy ma is átmegy, viszont Magyarország és Szlovákia például jelezték, hogy bíróságon meg fogják támadni ezt a döntést, tehát szerintem ez még nem tekinthető lefutott meccsnek.
Az idő múlása nem fogja elporlasztani az orosz energiahordozók iránti igényt? Arra gondolok, hogy mindenki megpróbálja nyilván kiépíteni a saját alternatív forrásait, és hát ott van Donald Trump, aki azt mondja, hogy fúri, baby, fúri, ő a legnagyobb örömmel és a megfelelő áron, gondolom, a számára megfelelő áron fog energiahordozókat idehozni.
Vannak, akik emellett érvelnek, és hosszú távon, sok éves perspektívában valóban felmerül ennek a lehetősége, de az élet egyelőre nem ezt igazolja. Érdemes a cseppfolyósított földgázbeszerzésekre gondolni. A tavalyi évben, a tavalyi évet látjuk teljes egészében, az orosz cseppfolyósított földgázbeszerzések volumene az azt megelőző évhez képest jelentősen növekedett, az amerikai beszerzések pedig enyhén csökkentek. Az látszik, hogy egyszerűen azért, mert az orosz piac közelebb van az Európai Unióhoz, és mert az oroszok bizonyos termékek esetében hajlandóak diszkontot adni, ezért megéri az Európai Unióban orosz olajat, gázt vásárolni, és hogyha kereskedelmi intézkedésekkel vagy szankciókkal nem korlátozzák ezeknek a beszerzését, akkor a kereskedők figyelme az automatikusan az orosz beszerzések irányába fordul. A kérdés inkább talán úgy merül föl, hogy szükség lesz-e orosz olajra és gázra itt az Európai Unióban. Én azt gondolom, és az előrejelzések többsége is ezt mutatja, hogy jó pár évig még nagy mennyiségben fog az EU olajat és gázt vásárolni, de hát vannak olyan képviselők meg politikusok, akik ezt vitatják, például Dani Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa, még az év elején úgy fogalmazott, hogy nem olyan sokára már alig lesz szükség ilyen típusú energiahordozókra.
Ha van kormány, vagy több kormány, amelyik beleáll és azt mondja, hogy ő már pedig orosz energiahordozót akar használni, akkor azt meg tudja úgy csinálni, hogy ez büntetés, szankciót, meg mindent beleszámítva még mindig jó alternatíva legyen, vagy nem tudja megcsinálni?
Ez a következő időszaknak az egyik nagy kérdése. A pontos szövegezése még nem látszik a jogszabálynak. A pontos szövegezésén múlik az is majd, hogy hogyan lehet ezt bíróságon megtámadni. Az elv, az alapelv az már látszik. Önmagában potenciális jogsértésként azonosítható, hogy egy nagyon egyértelműen szankciós lépést az Európai Bizottság kereskedelempolitikai intézkedésként próbál keretezni. Az is erősen kritizálható, vitatható, hogy egy olyan területen, mint az energiamix kialakítása, az energiabeszerzések szabályozása, ami tagállami hatáskör, az Európai Bizottság ennyire durván beavatkozik. De ahhoz ki kell jönni a végleges szövegnek, hogy pontosan lehessen látni, hogy milyen potenciális kiskapuk, vagy milyen tagállami mozgásterek nyílnak azon tagállamok számára, amelyek szeretnének továbbra is orosz energiahordozókhoz jutni. Ha megengedi, szerkesztő úr, még egy kiegészítő gondolat, hogy az olaj esetében azért azt is tapasztalhattuk, hogy meg ez a cseppfolyósított földgáz esetében is így van, hogy azokban a tagállamokban, amelyek nem akartak orosz energiahordozókat vásárolni is, a kereskedők egy része talált olyan kiskapukat, ahol képes volt a meglévő szankciókat megkerülni. A történelmi tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy ha bizonyos energiahordozókra vagy bizonyos termékekre van igény eladói oldalon, hogy értékesítsék, van igény vevői oldalon, hogy megvásárolják, akkor az valamilyen volumenben utat fog magának találni, igaz, az új értéklánc hosszabb és drágább lesz.
Hortai Olivért, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Három jelentős amerikai beruházást jelentett be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Egyesült Államokban. Domani Csandrás összefoglalója.
Amerikai technológiai, háztartási gépipari és gyógyszeripari fejlesztések érkeznek Magyarországra, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki az M1 televíziónak New Yorkban adott interjúban azt mondta, teljesen új szintre lépett az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata.
Korábban még soha nem volt olyan, hogy egyetlen esztendő leforgása alatt 190 milliárd forintnyi amerikai beruházás érkezzen Magyarországra, és akiknek eddig hiányérzete volt, mert nagyjából 168 milliárd forintnál voltunk, azoknak most jó hírt tudok mondani. Újabb három amerikai beruházás érkezik Magyarországra. A három beruházás összesen 21,5 milliárd forintos értéket képvisel, 4 milliárd forintnyi kormányzati támogatást adunk hozzá, és több mint 200 új, kifejezetten magas képzettséget igénylő, magas hozzáadott értékű munkahely jön létre.
A beruházások környét Mártét és Budapestet érintik, tette hozzá a miniszter.
Környén a Becton Dickinson nevű amerikai vállalat hajt végre most egy új beruházást, egy új sterilizáló üzemet építenek. Ilyen sterilizáló üzem egész Közép-Európában még nincsen. A Magyarországon gyártott fecskendőket már nem kell Hollandiában meg Belgiumban vinni sterilizálni, mert ott helyben végre lehet hajtani. Aztán Márti jön, a Scrub Daddy nevű vállalat hajt végre beruházást. Ők mosó szivacsokat, mosó pasztákat gyártanak. Több mint 40 országba fogják ezeket majd onnan exportálni. Egy globális gyártóbázist hoz létre ott ez az amerikai vállalat. A Formless pedig kifejezetten egy szoftverfejlesztésre irányuló beruházást hoz Budapestre. Ők a 3D nyomtatással foglalkoznak. A 3D nyomtatás tekintetében a kérdés mindig az, hogy meddig lehet növelni ezeknek a 3D nyomtatóknak a méretét. Magyarországon az ehhez szükséges szoftverfejlesztési munkát fogják elvégezni.
Mindhárom beruházásért óriási verseny folyt, jegyezte meg Szijjártó Péter. Domanics András, Inforádió 88,1.
Andrej Babis kényelmes többséget tudott kialakítani magának a cseh parlamentben koalíciós partnerével, mondta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének docense. Az Inforádium Aréna című műsorában beszélgettem Mészáros Andorral.
A 200 tagú képviselőházban ez a 108 mandátum, ez Csehországban egy masszív többségnek számít? Ott más típusú kormányok vannak, nagyon koalíciósak.
Ez egy masszív többségnek számít. Tehát ez egy olyan jó többség, ami ritkán adatott meg cseh kormánykoalícióknak, úgyhogy ugye 200 fős a képviselőház, általában 1-2-3 fős többséggel szoktak koalíciók működni, úgyhogy ez a 108, ez Andrej Babis számára is egy nagyon komoly győzelem, egy stabil kormányzást biztosító többség.
A koalíciós társai természetes szövetségesek, vagy a matek adta így ki?
Természetes szövetségesek, mármint úgy természetes szövetségesek, hogy a választás előtti években, másfél, talán két évben úgy alakult, hogy egyértelmű volt, hogyha Andrej Babis pártja az ANU nyer, akkor senki mással nem tud koalíciót kötni. de még talán visszamehetünk az előző választásokhoz is. Tehát tulajdonképpen onnan származik ez a politikai helyzet Csehországban, hogy ugye Andrej Babis kormányzott 2021-ig, a 2021-es választásokig, és arra két választási koalíció alakult, egy Együtt Spolu nevű, és egy Pirstán a Kalóz és az önkormányzati vezetők pártjából álló koalíció, amit tulajdonképpen mind a kettő az Andrej Babis vezette kormány elleni koalíció volt, és szinte az összes számba vehető politikai párt tagja volt. Ezért aztán nagyjából úgy alakult a politikai képlet, hogy volt egyrészt a kormánykoalíciót is adó 21-es választási koalíciókban lévő pártok, meg az ANO velük szemben, illetve volt ez a két párt, ami hogyha bejut a parlamentbe, akkor kormánytöbbséget ad az ANO-nak.
Mitől akkor a formátum Andrej Babis, hogy képes párt szövetségeket létrehozni ellenfelként saját magának?
Hát Andrej Babis egy nagyon nagy hatású politikus, és hát szinte egész Közép-Európában azért ezt láthatjuk, hogy születnek ilyen nagy erővel bíró politikusi személyiségek, akik önmaguk meg tudják határozni a politikai szcénát, és Andrej Babis egy ilyen személyiség, aki hát 2011-ben alakult az ANO, tehát azt lehet mondani, hogy nagyjából egy évtized alatt egy olyan személyiséggé tudta kinőni magát, akihez gyakorlatilag az egész cseh politikai élet viszonyítja magát.
Mészáros Andort az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének egyetemi docensét hallották. Fokozott biztonsági intézkedések mellett tartják meg az idei adventi és karácsonyi vásárokat a nyugat-európai városokban. A megnövekedett biztonsági költségek azonban több kisebb településnek már vállalhatatlan terhet jelentenek, ezért több helyen elmaradnak a vásárok és egyéb ünnepi események. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Németországban az elmúlt három évben csak nem 44%-kal nőttek a közterületi rendezvények, köztük a karácsonyi vásárok biztonságára fordított kiadások. Dóce Edit Krisztinát, a Migrációkutató Intézet vezető elemzőjét hallják.
Lényegében 2015 óta látni azt, hogy a karácsonyi vásárok közeletével azért egyre inkább készülnek az európai nagyvárosok, de egyébként a kisebb településeken is arra, hogy esetlegesen terrortámadást fognak elkövetni a jellemzően bevándorló hátterű Európába érkező emberek. És azért erre már számos példát lehetett is látni egyébként az elmúlt évben, de nem is kell talán ennyire messzire visszamenni, hiszen elég csak az elmúlt néhány napra gondolni. Például Dél-Bajorországban tartóztattak le 5 férfi, akiket azzal gyanúsítanak, hogy iszlamista motivációból egy karácsonyi vásár tömegébe akartak hajtani egy járművel.
A terroristák módszerei is megváltoztak az elmúlt évtizedben.
10 évvel ezelőtt azért azt lehetett látni, hogy szervezett terrortámadásokról beszélhettünk. Tehát például egy jellemzően mondjuk az iszlám államhoz hű terroristák valamilyen támadást intéztek a civil lakosság ellen. Most már viszont az elmúlt éveknek a tendenciái azt jelzik, hogy a szervezett terrortámadásokat felváltották az úgynevezett magányos farkasok által elkövetett terrortámadások. Ilyen volt például a tavalyi magdeburgi eset is. Tehát sokkal inkább most már ezek váltak jellemzőbbé, ami pedig a fizikai akadályokat illeti. Ugye ezeket a beton oszlopokat vagy beton akadályokat azért alakítják ki, hogy ne lehessen autóval behajtani a tömegbe. Ugyanakkor azért bizonyos kiskapukat kénytelenek a szervezők is meghagyni, mert például mi van akkor, hogyha egy mentőautóra van szükség a karácsonyi vásáron, vagy pedig tűzoltóautónak kellő behajtást biztosítani. Tehát ezek miatt azért még mindig továbbra is megvannak ezek a bizonyos kiskaput, amiket a terroristák jellemzően ki is használnak.
A Migrációkutató Intézet vezető elemzője szerint ugyanakkor Magyarország a kis számú bevándorló miatt sokkal kedvezőbb helyzetben van, mint a legtöbb nyugat-európai ország. Várkonyi Gyula, Inforádió 88,1.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.